És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Kicsit személyesre sikerült ez a beszélgetés, amiért előre elnézést kérek a kedves hallgatóktól. Már olyan értelemben, hogy Páldi Attila ugyanakkor és ugyanott volt gyermek és később kamasz, amikor és ahol én. Vagyis a 80-as évek Gyergyó Szent Miklósa rajzolódik ki az ő szemüvegén keresztül nézve. A személyesség abban is benne van, hogy én is, akár csak a vendégem, középiskolás voltam a forradalom idején. Kamaszként éltem meg azt, hogy gyökeresen megváltozik a világ, megérkeznek a külföldi, főleg magyarországi eszmék, gondolatok, tévéadók, és szép lassan sok más egyéb is. Deszkával, ahogy őt szólítottuk, annyira belemélyedtünk a beszélgetésbe, hogy túlléptük a műsoridőt. Ezért jövő héten folytatjuk, mégpedig azzal, hogy Sepsiszentgyörgyre költözött, és a színháznál helyezkedett el főhősünk, vagyis beszélgetőtársam Pál Attila. Főzzenek egy jó teát, helyezkedjenek el kényelmesen, és hallgassák szeretettel az És te ki vagy? E heti adását. Szia, köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem. Amikor így gondoltam arra, hogy készültem gondolatban, hogy fog ez a beszélgetés lezajlani, akkor az jutott eszembe, hogy milyen jó, mert gyakorlatilag az én gyermekkoromat fogod elmesélni egy teljesen más szemszögből. Mármint, hogy ugyanazt a korszakot. Úgyhogy köszönöm, és kezdjük azzal, hogy hol születtél, hogyha elmondhatod, hogy mikor, és hogy milyen volt a gyerekkorod.
Szia, köszönöm szépen én is a felkérést, a meghívást. Gyergyóditróban születtem, 72. június 12-én, Puskás Tivadar utcában. Érdekessége az, hogy soha az életben nem éltem Ditróba, de szülőfalun, és tehát akkor a szüleim Balánbányán éltek, édesapám bányászmérnök, és Balánbányán éltek a szüleim, és édesanyám hazament velem is, és az öcsémmel is szülni, mert ő ditrói, és majd 80-ban, 8 éves koromban költöztünk vissza Gyergyóba, ahol úgy költöztünk vissza, ahol sosem éltem, és hát onnan aztán Gyergyóban éltem elég sokáig, ott alakult ki az a fajta Pál Attila, ott is alakult az a fajta Pál Attila vagy Deszka, aki ma vagyok.
Mielőtt tovább mennénk, akartam is kérdezni, hogy hol van a dél a nevedből? Nincs már?
De van, visszajött.
Visszajött, mert el volt tűnve.
Igen.
De jó, hogy mondod ezt a Deszkát egyébként.
Valóban 90-es években, amikor még együtt dolgoztunk, mert mi dolgoztunk együtt, akkor a D-t folyamatosan használtam, ami a Deszkát jelentette. Aztán úgy eltűnt. És most történt egy olyan érdekes dolog, vagy izgalmas dolog, hogy egy filmben kaptam egy szerepet, amikor rájöttem, hogy egy sajtótájékoztatón adtak egy prospektust a kezembe, és láttam, milyen sok filmben játszottam már, 83-ban is. Akkor kiderült, hogy Kecskeméti Pál Attila színésszel összekevertek, mondtam, jaj, de jó ok erre, hogy visszahozzam a D-t. Ez igazából csak egy ok volt.
Egyébként mi ez a Deszka?
Ötödikes koromban, azaz 12 éves koromban, de nem. Van egy rosszul sikerült injekció, kaptam egy rosszul sikerült injekciót a lábamban, ami egy enyhe izomsorodás okozott, és ezért a jobb lábam nem hajlik rendesen. És ötödik osztályban Orbán Tibi, akinek egy szomszédod volt, ő deszkázott engem le, mert mikor szaladok, nagyon látszik az egyenes, húzom a lábamat. Tehát az egyenes futás miatt lett ez. Körülbelül 3 évig verekedtem ez ellen, tehát hogy őrültem meg, mikor hallottam a hátam mögött a deszkáznak, de annyira ellenkeztem, hogy egy életre rám maradt. Tehát fel kellett adjam a 8. osztályba, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most már el kell viselni. És
itt van 50 év után, arról
51
beszélünk, hogy
évesen
mi ez a
is
deszka.
Deszkáznak. Sőt, egyik kedvenc sztorinkon, Bukarestben színházi konferencián azt mondta a konferenciavezető hölgy, hogy Szevaszkultam Pereira Donul Gyészkó.
Tehát akkor tényleg rendesen.
Köztudatban ez most már rám ragadt egy élet.
Milyen volt neked gyerek lenni, tehát nem kamasz, hanem gyereknek lenni Gyergyóban a 80-as években? És milyen volt az a város?
Minden szép ebből a távolságból. De gyakorlatilag minden szép, még az is, ami akkor fájt, ami akkor rosszul esett. Hát figyelj, Balánbányáról oda költözni, az egy megváltás volt. Pontosan emlékszem, hogy 79-80-ban kezdtek Balánbányáról a magyarok elköltözni. Tehát nagyon-nagyon sokan. Hát emlékszem Kuna Kingára, aki ma Tűzsér Kinga, aki ott lakott, osztálytársak voltunk. Benedek Árpi, aki ma trafó, és nagyon sok olyan ember volt ott, és abban a periódusban költözött el, akiket akkor én nagyon-nagyon szerettem, és jó volt velük. Kiürült a város ilyen szempontból, én folyamatosan féltem a bányász lélektől, tehát a fizetés napi szétszó az nekem mai napig megvan, hogy Balánbánya mit jelentett a fizetésnap.
Mit jelentett, mert én nem tudom.
Annyi véres embert egyszerre egy nap nem láttam, mint akkor. Tehát folyamatos verekedés, részegedés, komoly balesetek. Tehát gyakorlatilag megjött a fizú, és akkor mindenki leitta magát, és az egész város arról szólt, hogy hőbörögtek részegek, verekedtek, családot verték szará, ablakok törtek be, tehát ez szót komolyan, semmi dramatizás nincs, ez ilyen volt. A bányászok gyerekeivel folyamatosan verekedtünk, akkor már román-magyar téma volt. A magyarok kezdtek elköltözni, és egyszer csak szinte olyan tudott, hogy szétnézés, hoppá, az öcsi, meg ketten vagyunk itt. És amikor meghozták a szüleink a döntést, hogy Gyergyóba költözünk, akkor én olyan boldog volt, anya, se tudom mondani.
De még egy picit álljunk meg, milyen volt a bányász élet? Tehát te hogy emlékszel, hogy a szüleid jól érezték magukat mondjuk ezelőtt, az időszak előtt? Vagyis, hogy azért mégiscsak egy biztonságos munkahely volt? Vagy el nem tudom képzelni, hogy 80-as években mennyire lehetett biztonságos lemenni abba a bányába. Szóval, te ezt hogy érted meg, vagy mit láttál ebből?
A szüleim nem dolgoztak föld alatt. Különben édesanyám, ő az akkori IGO-nál, tehát a közszolgálati vállalatnál volt, ott dolgozott, édesapám pedig bányamérnökként, ő a gép karbantartásért felelt, tehát hogy nem, ő nem volt gyakori a föld alatti tevékenység. Amikor lement föld alá, akkor hazajött és mesélte, hogy mi volt, tehát hogy még neki is élmény volt időnként ez a dolog. És az öcsém és én is mentünk le, hát nagyon, nagyon izgalmas volt. Tehát az, hogy a csillékbe beültünk, és levittek a részbányába két hülye kölyköt. Senki nem félt attól, ja Istenem, mi lesz velünk.
Senki nem félt ettől?
Nem, nem,
pedig
nem,
ma
nem.
Le nem mennék semmi pénzért.
Hát igen, ezért mondom, hogy akkor nem sem a felnőttek, sem a szülei nem idegeskedtek azért. Emlékszem, a csillék, ahogy csapódtak egymásnak, hogy az milyen hangja volt, milyen erős csapódás volt a csillék egymásba csapódása, mindig elképzelhetem, basszus, a lábam, ha ott lenne, akkor mi lenne? És ezért nagyon vigyázt, tehát mi is vigyáztunk erre a dolgot, de mi jártunk egy pár szóra a bányában, nagyon-nagyon nagy izgalom volt az. És hát ezek az ünnepítő tavak környéki indiánozások, meg a bányaudvarba, amikor az olajteknőt öntöttük ki, és léptünk bele, és mindenki ideges volt, és Tehát, hogy ezek úgy megmaradtak.
Tehát gyerekként azért az ember mást lát valószínűleg. Jó,
Hát
és
egyértelmű.
Gertyú? Egyáltalán hogy fogadott be a város? Mert hogy a 7-8 évesen azért már komolyan ki vannak alakulva a bandák, a csapatok, az nem olyan egyszerű, gondolom én a fiúk életem nem mindig olyan egyszerű.
Valamiért nekünk egyszerűbb volt. Tehát egyik napról a másikra vagy barátaink lettek, vagy ellenségeink. Tehát, hogy nem, én úgy nem emlékszem olyanra, hogy magányosak lettünk volna. Vagy. Tehát voltak srácok, akik előttünk már Gyergyóba költöztek, a már említett Benedek Árpi, vagy Bakó Kálmán, akik már előttünk Gyergyóba költöztek, tehát egy kicsit megvolt nekik már az elő, és mi velük vettük fel először a kapcsolatot érthető módon. De hát az osztály is, hogy én harmadik osztályt kezdtem, az öcsém Pinki pedig első osztály, tehát szinte mindegy volt, hogy ő pont első osztályt kezdne. Nagyon, nagyon gyorsan barátaink lettek, és ahogy mondom, ellenségeink is természetesen. Én nem emlékszem ilyenre, hogy kényszerűen kellett volna keressük a helyünket.
Jó, jó volt a suliban is? Úgy emlékszel, hogy azt is szeretted, és hogy jó volt?
Sulinak minden percét imádtam, annak ellenére, hogy nem bizonyos tantárgyakból, vagy bizonyos helyzetekben nem voltam felelős, nem tanultam, rengeteg hiányzásom volt, magaviselet levonások és társai, de minden egyes percét imádtam a társaság miatt. Nagyon-nagyon szerettem mind a harmadik, negyedik osztályt, és aztán az ötödik osztályban, amikor átkerültem az egyesből, a mai Fogarasiból, átkerültem a hatos suliba, ami ma a Szent Miklós, azt hiszem, onnan már 12. osztályig együtt voltunk többé-kevésbé. És az meg egy olyan erős mag volt, hogy ezzel a csapattal mai napig is minden évben találkozunk. Tehát június utolsó hetében Gyergyó környékén valahol 3-4 napot együtt vagyunk ezzel a csapattal. Tehát olyan meghatározó volt számomra a diák élet és a diák társaság, hogy mai napig nem tudom elengedni. És nem is akarom elengedni.
Hát ilyet még nem is mondott senki azért, hogy azzal a csapattal évente találkozni, mert ugye 10 éves találkozóra, vagy 20-ra, vagy 30-ra az ember elmegy nagyon kényszeredetten, de hogy ilyet még tényleg senki nem mondott. Szóval, hogy...
Hát igen, Szilágyi Feri volt az Oszénk Isten nyugtassa, és pont a halála előtt egy éve, vagy kettővel volt a 20 éves találkozunk, most lehet, hogy nem pont 20, lehet 15, azt hiszem 20. Akkor ő mondta, ő is mondta ezt, hogy döntsétek el, hogy mindig egy dátumon találkoztok, és aki ott van, és aki nem, nem, és egy évente ezt így tartsátok be. Ez már kialakulóba volt, azaz már működött, de akkor úgy tudatosá is vált, hogy akkor ezután június 20, nem tudom, hányodikán a Borzonti Basában találkozunk, és onnan megyünk ki a már lefoglalt panzióba.
Ez
mindenki
csak
számára
így.
Ilyen volt. Nekünk nem tudom, hogy a közösségünk volt ilyen erős, vagy Szilágyi Kovács volt minket ennyire össze. Mind a kettő szerintem. Mind a kettő, de ne felejtsük, hogy 5-8-ba is nagyon sokan együtt jártunk azok közül, akikkel még mindig egy banda vagyunk valamilyen szinten.
Ha jól számolom, akkor a forradalom téged a középiskolában ért. Jól számolom?
Igen, érettségi előtt.
Az milyen jó lehetett.
Érettségi előtt az első és a második évharmad szünetében volt a forradalom. December 15-én azt hiszem a szüleimmel Félixre mentünk telelni, és akkor hallottam a rádióban, meg a Magyar Tévé is, a Panoráma, meg, tehát hogy kicsivel, egy-két nappal hamarabb kaptunk információt arról, hogy mi van az országban, és boldog voltam. Már akkor, amikor még nem tudtuk, mi lesz a kimenetel, nagyon-nagyon boldog voltam. És életem egyik legnagyobb boldogság érzete akkor volt, amikor eldőlt ez a dolog. Eldőlt, hogy úgymond véget ér a szocializmus. Utólag biztos, hogy sokat tudunk elemezni és beszélni róla, és hogy mi volt és mi nem volt, de én arról az érzésről beszélek, amikor a helikopter felszállt, Ceausescu menekült. Hát én az nekem egy eufória volt. 18 évesen már nagyon erősen így éltem meg. Van egy darabunk nekünk a Kompamikus Társulatnál Marosvásárhelyen, Lázadni veletek akartam. Pontosan erről a korosztályról egy sztori, de pontosan az érettségizők, akiket a forradalom ért, amik a forradalom után érettségiztek, egy nagyon kemény drámai helyzet, kisebb és nagyobb csíntevésekkel, és most, ahogy néztem ezt az előadást, minden pillanatában felismertem magamat, minden szereplőjében, valamelyik osztálytársamat láttam be, minden olyan ismerős volt, és ez mind azért, mert valószínűleg ez az egy-két hónap, ami akkor volt, az nagyon meghatározó volt az életünkben. Aztán jött az érettségi, milyen érdekes volt ez, hogy 9. osztálytól román osztályba jártunk, mert volt 3 osztály a Salamon Erő Liceumban, amelyiknek egyiknek a fele volt magyar nyelvű. A két és fél az román volt, ha jól emlékszem. És a tanáraink fakultatív magyar irodalomnak hívták az órarendünkbe azokat az órákat, és a tanáraink azt vették a legkomolyabban. Tehát olyan szinten köteleztek, hogy egy mai napig hálás vagyok. Mennyire sajnálom, és nem jut eszembe a tanárnőm neve, a fia Csülök.
Molnár,
és Szilágyi, és
Szilágyi, Molnár Margit.
Köszönöm szépen, Molnár tanárnő és Szilágyi Feri, az Oszi, ők ketten nagyon komolyan vettek. Tehát olyan szinten, hogy meg is vertek, ha nem mentünk magyar órára. És a forradalom véget ér, és még van két évharmad az érettségig. És akkor le kell döntsük, hogy magyar vagy román osztályba folytatjuk. Magyarba folytattuk, túlnyomó része, és magyarul kellett érettségizzünk. Hát akkor láttuk azt, hogy mit jelentett ez a fakultatívnak nevezett magyar irodalom óra, magyar irodalom és nyelvóra. Nagyon jó eredményekkel érettségiztünk. Az más dolog, hogy a mi érettségünk volt az utolsó, ami még a szocialista rendszer szerint volt, tehát gyakorlatilag mi megúsztunk mindent. Ha mesélhetek sztorikat, ilyen dolgok, hogy román irodalom, bejött egy hosszabb hajú román tanár a szakiból, kezdett írni valamit a táblára, ír, megfordul, mond valamit románul. És akkor Szucsú Sebit kérdeztük, ha ma mit mondott? Aki lemásolja, az 6-os. Mert az érettségi diplomámat meg lehet nézni, 6-os az érettségünk. Vagy ilyen óriási butasságok, meglátszottak, hogy mennyit tanultam én fizikából. Egyetlen egy szóbeli érettségünk volt, ez a úgynevezett praktika, elektrotechnikából kellett érettségizzünk, ami úgy nézett ki, hogy összedobtunk 10-10 lejtoszt, valamelyik gyárban legyártottak egy valamit, és mi azt úgymond be kellett volna mutassuk a bizottság előtt. És azt kérdi Isten nyugtassa Vince János, hogy Pál, a kondenzátor vezeti-e az áramot? Na, én kezdek sakkozni, mondom, ez valami elektrotechnika, tehát az áramot csak kevezesse, mondom, igen. Vince János így szétnézi, így bizottság most azt mondja, hogy Pál, feltesszük még egyszer a kérdést, hogy a kondenzátor vezeti-e az áramot? Hát a Vince nem akar engem átverni, az biztos, meg kosárlabdázunk, meg minden biztos rosszat nem akar, akkor nem. Köszönjük szépen, 10-es. Tehát ilyen sztorik volt. A mi érettségünk nagyjából ilyen volt, mert a szocializmus után senki nem tudta, hogy mit kell komolyan venni, mit szabad komolyan venni. Ezért egy könnyű volt, de itt például a magyar érettségi az nagyon emlékezetes. Az nagyon emlékezetes. Kb. Így nézett ki a mi 12. osztályunk különben, hogy az átmenet. Rövid nadrágba jártunk, még azért is a farmereinket szakítottuk ki az egyenruhát követő periódusra. Tanárok már nem tudták, hogy szóljanak-e, vagy ne szóljanak. Tehát, hogy már Még azt mondtuk, hogy tanár, úr, bocsánat, tehát, hogy így mondtuk, hogy nem tudtuk, hogy elvtársa vagy úr, de már olyan büszkén más csináltunk teljesen, mint addig, hogy az...
Minek készültél? Mert gondolom, hogy illetve egy tudom, nem csak gondolom, hogy az ember készül, van valami elképzelése, és aztán jött a forradalom, és akkor hirtelen megtorpan, azt se tudja, hogy akkor most azt szeretné, nem azt szeretné, hirtelen kinyílik egy csomó lehetőség, amire úgy érzi az ember, hogy nincs rá készülve. Tehát, hogy te ezt minek készült, és hogy élted ezt meg?
Harmadik osztályban volt az első döntésem, hogy mi leszek. Nagyon biztosan tudtam, hogy földrajzi felfedező leszek. Ez volt az első. Végig imádtam a földrajzot, leszámítva a szocialista gazdasági földrajz részét. Azon kívül imádtam a földrajzot. Most merült fel bennem, hogy milyen jó lenne itt, ha 51 évesen Gyergyóba felvételizni földrajz szakra, hogy az álmomat teljesítsem ebbe a dolgokba, kicsit foglalkozzak földrajzzal is. De azt követően a szocializmus megtanított minket, hogy minden rendes ember mérnök lesz. Szerencsénkre nekünk divat volt olvasottnak lenni. Divat volt értelmesnek lenni. Ez nagyon-nagyon jól hatott. Tehát annak ellenére mindannyian mérnöknek készültünk azért. A sznobériánk olyan magas szinten volt, hogy Hamletről képesek voltunk vitatkozni, miközben nincs kizárva, nem is olvastuk. Akkor még összefoglalók sem voltak. Tehát divat volt olvasottnak lenni, és ez nagyon-nagyon jó hatással volt ránk. Hiába mondjuk azt, hogy ma nem olvasnak, bezzeg, mi olvastunk. Hát az csak annyi volt, hogy akkor az volt a divat. Lehet, hogy most az a divat, hogy minél tüntetőbben, minél kevesebbet olvasva, de sokkal jobban tudjál matatni a számítógépen. Tehát ennek köszönhetjük mi ezt a dolgot. Tehát annak ellenére, hogy mindenki mérnöknek készült, meglepődve vettük észre magunkon azokat az érdeklődéseket, amik egyáltalán nem kompatibilisek ezzel a fajta jövőképpel. 12. osztály, 11. osztály végén valamikor ilyen, az Oszi leíratta velünk, hogy hogyan látod magad 10 év múlva.
És emlékszel, hogy milyen nehéz akkor erre válaszolni?
Figyelj csak, az volt, hogy akkor írtuk azokat a mondatokat, amiket belénk vert a rendszer nagyjából. Tehát, hogy 10 év múlva mérnökként képzelem el magamat, nem tudom milyen hely. Tehát, hogy ilyeneket írtunk, és amikor 10 éves találkozón elővette az Oszi ezeket a lapokat, néztük, hogy atya úristen. Azt hiszem egyedül Béres Laci volt, aki ugye az is lett, amit írt, mert azt írta, hogy 10 év múlva még mindig egyetemistának szeretném látni magam. És Béres Laci akkor még mindig egyetemista volt, már harmadik egyetemével, de egyetemista volt. Úgyhogy azt hiszem ő egyedül teljesítette vagy neki teljesült ez a vágya. De mind ilyen, tényleg ilyen fogalmazások voltak, hogy amit mondok, tehát amiket úgy belénk nyomtak. Hát ezt le kellett írni végül is. Képzelj, le kellett írni írott anyag a szocializmusban. Azért az nem írjuk le igazából a vágyainkat. Azt írjuk le, amit ők szeretnének olvasni. Ennyi.
Apropó vágyak és apropó felvitelizni az egyetemre. Te úgy gondolod, vagy úgy gondolod-e, hogy az ember bárhány évesen bármikor képes újrakezdeni, vagy bármikor képes beteljesíteni a saját álmait, vagy nem gondolod így?
De ez benne van, tehát, hogy bármikor képes. Az a kérdés, hogy mennyi időt kapsz majd azokkal a teljesült álmokkal, hogyha teljesülnek. Tehát, hogy vajon mi lett volna, ha 24 évesen földrajz tanár vagy földrajz kutatóvá válok. Na, ha most én 50-valahány évesen netán ezt a vágyamot valahol beteljesítem, hát marad-e pár év, hogy ezzel foglalkozzon?
Hát még 50.
Hát azt én megnézem, amikor Pál Attila ugye, hogy 100-101 évesen lead egy gondolatsort az ő fürdőszkutatásai.
És akkor végül mérnök lettél?
Nem.
Nem lettél
Nem.
mérnök? Ó!
Nem, mert Gyergyóban megjelent a Figura Stúdió Színház, akkor még a Figura... Hát a Figura színjátszó csoport, azt
Igen.
hiszem. Meg Gyergyó 86 körül egy jött egy ilyen, még egy hullám fiatal mérnökökkel az öntődívő.
És geológusokkal.
Hogy?
És
És geológus.
geológusok.
Igen. Az öntődei részét tudom, mert édesapám főmérnök volt az öntődében akkor, és ő nagyon nem szerette ezeket a szakállas ifjú mérnököket, akik semmit sem csinálnak, csak ott valami szövegeket tanulnak. És erre én természetesen felkaptam a fejemet erre a dologra. Hát ez volt Bocsárdi Laci, Szakács László, most őket mondom, akik még most is pályán vannak, de Isten nyugtassa, Bocsárdi Gabi, aki Angi Gabi volt, vagy Borzási Sanyék, tehát hogy ők voltak ezek a lumpen mérnökök, akik elindítottak egy színházi folyamatot, Árus Zsolt, Fodor Csabi jutnak eszembe, tényleg, Török Zoli, és ezek valamivel idősebbek, ők valamivel idősebbek voltak, mint mi, elindítottak egy érdekes folyamatot, és ebből nagyon-nagyon felnéztünk rájuk. Tehát, hogy a nagyobb srácok is, meg egy olyan dologgal foglalkoznak, ami mi nem is tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák, de éreztük, hogy az valami fontos dolog. Gyergyóba jártak a színházak, de a gyergyói előadások az nagyjából a szórakoztatás szinten kimerültek. Tehát azzal az előadással mozdult meg akkor valamelyik színház, amelyik bevételt tudott kreálni, ezért jöttek a szilveszteri kabaréval, és mi annyit tudtunk a színházról. Emlékszem, hogy a Temesvári Színháznak voltak azért olyan előadásai, amit ilyen okoskodó kamaszként sokat tudtunk beszélni azokról, de a többik azok úgy múltak el. Szentgyörgyi Színház jött a kabaréval, László Károly volt a konferencia, mindegyik előadás ilyen volt, Szatmári Színház jött ugyanúgy valamilyen szórakoztató dologgal, és akkor megjelent ez a figura. Megint egy meghatározó dolog volt az én életemben, de nem csak az én életemben, szerintem nagyon sokunk életében, hát Béres Laci is színházi rendező lett azóta, és biztos, hogy ő is ezzel a dologgal, ez a dolog által volt befolyásolva és odairányítva, mert hogy őt is mérnöknek készítette a korszak, az 100%. Vagy Max fizika tanárnak. Az Übü Király volt aztán az az előadás, amikor úgy éreztem, hogy a közéjük szeretnék tartozni. És itt az első Übüről beszélek még, amelyik a kis teremben volt. Katyi Tóni játszotta a Übü papát. Igen. Tehát volt egy első, amikor még az amatőr csapat játszott, ilyen zsákvászon díszlet keretbe volt az előadás. Az olyan meghatározó volt, hogy az nem igaz. Tehát, hogy Übü mama és Übü papával egyértelműen ott van Ceausescu házaspár, és még ezeket nem lőtte meg a Szekú, hát ezt nem hittük el. És ezáltal már hősök is lettek ők számunkra. Nem csak alkotók, vagy az állóvizet felzavaró emberek, a gyergyói állóvizet, kulturális állóvizet felzavaró emberek voltak, hanem ezek most már hősök is, akik kimondtak olyan dolgokat, hogy hihetetlen. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy közéjük akarok tartozni valahol. Tehát, hogy vágytam, nem, lehet, hogy nem tudatosan, de éreztem, hogy vágyok oda. És 91-ben alakult meg a hivatásos figura, amikor megjelent Pálffy Tibor, Gyergyó utcáin hosszú fekete hajjal, Szabó Tipke hosszú hajjal, egy pár ilyen ember is, akkor Diószegi Imola a Kisfiú és az Oroszlánok előadásért kopaszra vágta le a haját, tehát kopaszon jelent meg egy gyönyörű szép lány. Ezek mind olyan dolgok voltak, hogy wow, hát ez és minket egyfajta reflexszerű sznobizmus szerintem, nem is tudom, minek nevezzem, de hát úgy vitt abba az irányba, vitt abba az irányba. És nem lettem színházi ember.
Miért?
Mert 90-ben elvittek katonának, és valami furcsa szerencsés módon, én szerintem, én úgy érzem mai napig is, hogy a jó apám intézkedett valamit, pedig azért mentem én el katonának, mert összetűztünk valami dolgon, és akkor leadtam egy kérést, mert akkor még 20 évesen vitt, akkor már 20 évesen vittek katonának, és én 19 évesen leadtam egy kérést, hogy vigyenek el. De szerintem, de ő tagadja, a mai napig tagadja, de szerintem ő intézkedett, mert 504 katonából, hogy én egyedül jussak sofőriskolába, protekció nélkül, én ezt nem hiszem el. Tehát elvittek egy olyan századhoz, ahol a sofőr is, tehát ahol terrorautót vezettünk, megtanultunk, jogosítványt kaptunk, és így tovább. És az 504 katonából, amennyire próbáltam én így végig, egyetlen egyel sem találkoztam magamon kívül, aki kijelentse, hogy protekció nélkül volt ott. Mindegyiknek valaki-e valamit intézett. Na tehát...
Veszítene az
91-ben,
értékéből, mikor... hogyha kiderülne, hogy édesapád intézte?
Hogy?
Ne, nem veszítene az értékéből, ha kiderülne, hogy édesapád
intézte?
Jaj,
nem. Amúgy nem olyan az én apám, tehát ő sohasem itt nem protekciózott nekem, vagy nem intézett, legalábbis úgy tudom, hogy semmit nem intézkedett így, hogy nekem valamivel is könnyebb legyen. Úgyhogy mintha hiszem is, csak ez úgy meglepő a statisztikája, ennek az egész századnak a statisztikája miatt merül fel bennem ez a kérdés. 91-ben, mikor leszereltem, óriási munkanélküliség volt, és hát kegyetlen fizetési szintek. Emlékszem, hogy az mit jelentett. Mind a két szüleim dolgoztak, de azt tudom, hogy egyik napról a másikra éltünk. És nagyon nagy szerencse által Ferenc Robi barátom, aki már dolgozott egy fafeldolgozó cégnél, kézenfogott munkahelyet adott nekem egy ilyen cégnél, ahol teherautó sofőr lettem, olyan komoly tapasztalattal, hogy a hadseregben szerintem annyit vezettem, amennyi volt a vizsgán, az a 60 méter, és így felvettek engem teherautó sofőrnek, hát hihetetlen bizalom lehetett ez, amivel egy kicsit vissza is éltem. Tehát Csuszner Ferenc volt a cég tulajdonosa, és Ferenc Robi volt egy ügyvezető, és ők ketten totál megbíztak bennem. Kaptam egy 21 éves srác számára egy lehető legizgalmasabb munkát, és nagyon jó fizető. Egy évig voltam teherautó sofőr, ahol egy baromságom miatt kirúgtak. Hát ez úgy nézett ki, hogy nem tudom, fontosak ezek a sztorik, de most úgy nagyon
az
élvezek.
Az a fontos, ami neked fontos.
Ausztriába kellett menjen egy csapat dolgozni, házakat összeszerelni, most nem tudom, és akkor még vízum kellett Ausztriába. A vízumért Bukarestbe leküldtek, hogy hozzam el a 9 útlevelet, de annyira sürgős volt, és nem volt kis autó, hogy én teherautóba ültem, és azzal mentem le Bukarestbe. És visszafelé pedig akkor volt az Anárt, 91-es Anárt. Hát én Tusnádnál a teherautóval jobbra vettem, majd Bükszádnál, és ki a Szent Anatóhoz, az Anártra megérkeztem a teherautóval. Másnap mentem tovább Gyergyóval, mikor Gyergyóval megérkeztem, akkor már össze voltak ülve a cégvezetők, és mondták, hogy hát ez így nem mehet tovább. Köszönjük szépen. Igazából az volt, hogy én időre vittem az útleveleket, nem volt gond, mert másnapra vagy két nap múlva indult a csapat Ausztriába, csak hogy akkor nem volt mobiltelefon, nem volt semmi, és fogalmuk nem volt, hogy az a teherautó velem együtt, és 9 útlevéllel, és 9 vízummal együtt hova tűnt el, de én nagyon jól éreztem magam az Anárton,
Az a tusványosnak az elődje, ha jól tudom.
Nem, azt... Azt most nincsen, azt hiszem. Az Bász Imre és Ütő Guszti szervezte, de már a 80-as években volt ilyen ad hoc képzőművészeti összeülés és találkozás a Szent Anató partján, és onnan már intézményessé vált, és elég sokáig volt ez. Tehát képzőművészek találkozója, ahol a legerősebb dolog általában az ott megszületett performanszok voltak, vagy legalábbis számomra azok voltak a legizgalmasabb dolgok, és azok maradtak meg, azok a performanszok. Na, tehát egy ilyen akciót látogattam meg teherautóval, különösebben nem érdekel, vagy engem nem érnek el, és azt hiszik, hogy valahol baleseteztem, vagy akármi lett. Úgyhogy két lábon nem érte a földet.
De akkor éppen mehettél volna figurához, ha akartad
Igen,
volna.
tehát hogy ez így van. Tehát, hogy amúgy éreztem, hogy én nem leszek teherautósofőr egész életemben, de hogy 21 évesen piszok izgalmas volt, az biztos. És tehát ez 93 októberében, azt hiszem, amikor mondt kirúgtak, de még volt egy hónapom dolgozni különben. Tehát, hogy nem voltam munkanélkül egyáltalán, ha jól emlékszem, és akkor volt egy ilyen pillanat, amikor édesanyám megkért, hogy menjek hozzá kenyeret, és akkor még időnként sor alakult ki a kenyérért, 93-ban is, nem tudom milyen okból kifolyólag, de sor volt, és a pékség előtt, a Kossuth utcai pékség előtt álltunk sorba, és Bocsári Laci állt meg mögöttem. Kezdtünk beszélgetni. Azt mondja Laci, hogy te nem akarsz színész lenni a figuránál, mert nincs olyan erős gyergyói kiejtésed. Így ennyi volt az ok, hogy egyből mondtam, de igen. És akkor november 3-án volt egy versenyvizsga, ahol egy udvarhelyi lány, egy csíkszeredai lány, egy sepsiszentgyörgyi srác, Csergő Tibi, az aktuális polgármester, és én minket vettek fel. Aztán nem tudom, hogy
Azért te egy nagyon szerencsés ember vagy, ezt tudod-e?
hát én azt tudom.
Akkor jó.
Tudom. Mind ilyen szerencsés pillanatokon múlt az életem. De olyan sok volt, hogy azt mondom, hogy ez nem is biztos, hogy
Elég.
szerencse. Ez ilyen. Ez ilyen. Akkor Csergő Tibi még egy szerepet is kapott, úgyhogy a felvételi után 2 nappal már a Balassi Szép Magyar Komédiában Diogenész kellett játszódjon. Új, de irigy voltam. Ő meg büszke magára. Na de hát így lettem a figurás 93. novemberében, és 94. január 4-én már költöztünk is Sepsiszentgyörgyre. Amikor felvételiztünk a figurához, akkor még mi nem tudtuk, hogy ez a terv létezik, hogy Sepsiszentgyörgy és a Figura Stúdió Színház valamilyen formában egyesül. Ezt mi még nem tudtuk, de hát akkor derült ki számunkra, és január 4-én reggel a csöves hátizsákommal, mikor megérkeztem Sepsiszentgyörgyi Tamás János Színház büféjében, és kértem egy kávét, abból a pár baniból, ami még a zsebemben maradt. Aj, de büszke voltam. Volt egy 3 szék napilap a sarokba, ilyen újságtartó, levettem és olvastam a napilapot reggel, kávézva a színház
Színész
büfében, és
úr.
néztem a másik sarokba, hogy Veres László, Nemes Levente, hú, ezek itt vannak. És akkor 10 órakor volt az első olvasó próba a Kazimír és Karolinna, amiben nekem semmi szövegem nem volt, de ott voltam, az olvasó próbán, és akkor így csodálattal néztem, hogy áó. Na, azt akkor megint éreztem, hogy ez a szerencsés helyzet nekem.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!